Vörös Sándor és Illés Árpád. A 70-es évek elején megigézett Vörös Sándor Illés Árpádról a képzőművészetbe őt bevezető, legrégibb jóbarát kiállításáról írt rövid szövege. Különös két számomra valamiképpen elkülönülő mondata, melyekben a barnába ágyazott, összhangzó, tónusú, mézes hangulatú korai művek, melyek egyáltalán képekre szoktatták Vörös szemét, egyik darabjára emlékezik vissza. Addig Rilke mondatait hordtam a zsebembe varva, azokat, amelyekben arról beszél, hogy Cézanne úgy nézegeti magát a tükörben, mint egy kutya, és azt mondja, lám, a tükörben is ott egy kutya. És most kaptam volt fel a fejem, Vörös eme két mondatában, akárha már egy kutya nézne. Esetünkben egy budit, amelyhez egy söprűt támasztotta. E budi kiválasztásában benne Vörös minden mássága, radikalizmusa, polgárpukkasztása is persze. A festészet, a művészet, a lét titkát szándékozik felmutatni, és azt mondja, ime egy budi. De idézzük az egész kis passzust. Élénken emlékszem egy régi képére, mondja, falusi fabudi deszkajtajának támasztott söprű, az ajtó sötétre barnult, és előtte a sárga, szalma söprű, szinte ragyogott, világított. Napszerű élőlényé változott, mint a halálnak támasztott élet. Vörösnél minden ragyogni, világítani, izzani kezd. Valami pozitív robbanás által napszerű élőlényé varázsolódik. Ám amikor már azt mondanánk, sok ez a ragyogás, közli velünk, hogy ez a napszerű élőlény valójában a halálnak támaszkodik. És mindezt ismert egy szavasában, Tojásé még tovább pontosítja, de úgy is, mondhatnánk, megfordítja, hiszen abban a tojásban is ott alszik a nap sárgája, arról a pillanatról van szó, amikor a sötét már nem fokozható, éj olyannyira, hogy érezzük a következő pillanatban, kigyúl a jégzsinór wolfram szála, amit ő biztosan szívesebben mondott volna kakashágásnak. Tehát itt az életnek támaszkodó halált éri tetten. Igen, ez a tojás, ez a Brancusi értékű abszolút forma, ez a pogány szimbólum, melynek repedező az élet által már is összefirkált héját, majd Illés Árpád rajzolja, írja meg kis külön geometrikus ópuszában, ő, aki afféle saját technikaként élt a tojás temperával. Nem ismerem a receptjét, nem kérdeztem meg, nem jegyeztem fel, viszont ismerem például Kirikó tojás tempera receptjét, amelynek részletes ismertetésével a nagy olasz festő visszaemlékezéseit zárja. Vörös zseniális kis szövege nélkül talán a kiállítás számomra a legkedvesebb képét sem tudtam volna felfedezni. A szintén korai műteremre gondolok. A kazettás nagy műteremablak, és künn a kék háttéren valami furcsa, sárga dobossor, gondoltam legalábbis először. Benn jobbra egy kis, talán nem is a legjobban megfestett fotel, de nem is biztos, mert a manók ilyen kis fotelekben ülnek. A két nyitott ablakszárny is külön-külön kép a képben, egy rózsaszín, meg egy zöldeskék, meg még egy a kátrányos falat mutató kazetta. Az is kép a képben. És aztán, ami engem nagyon megfogott, két kis kép alul a bal sarokban, akárha egy aranyrámában egy kátrány felület. Az alig elviselhető kátránnyal lekent fal előtt egy kátránykép. Mellette egy szintén sötétre mázalt vászonféleség, Ha valamit, akkor én ezt a radikális kis kátránképet választanám, fenn a ma abszurd, rikító, sárga, dobossorra emlékeztető kéményekkel ellenpontozva. Kiemelném a képből ezt a kis kátrányképet, és a sárga kéménysorral együtt szépen beemelném a magyar festészetbe. Igen, a rövidke vörösírás, akárhányszor olvasom újra, állandóan bővül, ma már mint egy zsugorított Illés Árpád monográfiával élek vele. Mert például már akkor felfigyelt Illés hideg kékjével szemben izgató liláira, ami majd felrobbantja világát, és mondjuk mi továbbra is ugyanazt teszi, most a robbanás által kapott élő alakzatokat, ahogy Vörös mondja, alakzatcsoportokat kísérli meg, érezzük játékos erőfeszítését, összeterelni, összhangba ágyazni, körülhatárolni, engedni, formába tolulni. Zománcként megfagyni, és mégis boldog tengerfenéki életet élni. És ez az erőfeszítés, ez a lefagyasztott, forró tér az ő festészete. Igen, nekem az említett korai kátránykép mellett e lilába vált tetten érhetővé az illési vörösi világ. Mert ezek a kis törékeny férfiak már-már manók, akiket aztán gyorsan Markuk börtönébe próbáltak zárni, megroppantani az aktuális rezsimek, bizony mindennek ellenére elmentek volt az indusokra, el a trópusokra, és elhozták nekünk minden kaland, minden egzotikáját, liláját. Illés képein szinte zizegnek ezek a felületek, hasonlóan Calder Playből kivágott árpos, mirós mobillemezeihez, amelyeket kedvelt volt Beckett. Én, aki a tengerfestészetre specializáltam, és Csontvári Farkas István, Abba Novák, meg Bernát Aurél egy-egy képéből még a magyar tengerfestészetet is összeraktam volt magamnak, Martin és Illés Árpád festészetében vértem tetten érni azt a pillanatot, amikor a festő eltűnik a motívum elől, alámerül, szétázik, feloldódik. Van Újvidéken egy festménye, Illés járt volt a jugoszláv festészeti élet egyik centrumaként működő bácstopajai művésztelepen, amely nem záratott le az illési zománccal, úgy is mondhatnánk, vázlatos, látszik az alapozás, előbb talán egy másik kép kezdődött volt rajta, valami sötét indigók sejlenek a fehér alapozáson, majd erről-arról teljesen szabad gesztusok által beömlik két kék, és a kékek alkímiájában, azúrjában mutatkozni kezdenek az élet első jelei, ázalék állatkái, oldalt itt-ott megrajzolgatva, megfestve a jellegzetes, fent árposnak, mirosnak mondott, most legószerűnek tűnő Illés Árpádi formák. A kép 68-ban készült, a címe Ékes beszéd. Ilyen értelemben válhatott számomra másik centrális vörös szöveggé a 37-es keleti úti napló. Meg kell jegyeznem, én ezt a szöveget már első olvasáskor Misó egy Barbár Ázsiában című könyve mellé helyeztem. Mindenek előtt Vörös szenvedélyes bélyegezését követtem. Mit csinál a nagy magyar költő keleten? Bélyegez. Feszült izgalommal követtem Vörös filaterista tevékenységét, lévén, hogy olykor az irodalomtudomány egy új fejezetének, az irodalmi filatéliának a bevezetéséről álmodoztam, elképzelésemet Joyce Ulyssesének kocsi betérő fejezete Levlap jelenetéből, illetve a jelenet Sartre által a Szabadság útjai gyönyörű indításában parafrazált változatából növesztettem ki, valamint Huxley ama mondásából, ami biztosan Vörösnek is jobban tetszett volna, mint regényei, amelyben a filatelistákat a politikusok elé helyezi, azt mondja, a filatelisták és nem a politikusok által megy előbbre a világ. Hát Vörös egy ilyen filatelista volt, meg Walter Benjamin is például. Szóval kiszállt, siet a postára, bélyeget vesz, magyar bélyegeket cserélbe, a lármás alapok kapcsán említi, bélyegeket is vettem tőlük, több ízben ezzel egyszer be is csapott az egyik. Aztán a városon kívül gumifák közé kerültünk, írja, délután egy kínai útításom ideje föláldozásával elkalauzol a postára, aztán egyedül sétálgattam, vettem egy ananászkonzervet és két bélyeg sorozatot. Akkor komoly szociográfiai és politikológiai keresztmetszetét adja a Tagalog a Fülöp-szigeti világnak. Egy itteni szabó odajött hozzám az utcán, írja, megmutatta a nője fényképét, amint egy műholdvilágon lovagol. Többször találkoztam Román Garcia jogásszal, lefényképeztette magát velem együtt, több emléket adtunk egymásnak, és bélyegeket cseréltünk. Két elég helyes és intelligens tagallog lányjal is megismerkedtem. Egy manilai magyar elmondta, hogy a Fülöp-szigeteken elég erős politikai mozgalom van az irányban, hogy az USA-tól függetlenedjenek. Ez a függetlenségi párt Japántól remél segítséget, van egy bolsevista párt is, de ez nem jelentékeny. Amerikanizmus, tőke, civilizáció diktatúrája van itt, a fehér bevándoroltak érdeke is pénzet diktál, és mindezek mögött bontakozik a filippino nacionalizmus. A japán imperializmus hatása az itteniekre épp oly erős, mint ránk, a magyarokra a fasizmusé. És akkor Szumátra. 26-án éjjel Szumátra északi hegyfoka mellett ment a hajó egész közel. Itt egy pillanatra meg kell állnom, hiszen számomra Czernyanszky, majd az ott Szumátrán szerzeteskető filozófus Vejacsics nyomán Szumátra azonos volt a költészettel, azzal a bizonyos exotikummal. És lám, e magyar költő már szintén közel hajózott hozzá, szinte megérintette azt. Az előző mondatban jegyzem meg mellékesen, azért beszéltem múlt időben, mert közben a cunami elsöpörte ezt a világot, egy új idejét jelezve immár a költészetnek. Hihetetlen Vörös táj, illetve világlátása. Sokszor izgalmasabb, mint költészetében, mint elmélkedéseiben. Csak két-három rövid passzust idéznék, közben ezt talán mondanom sem kell, akárha illés, sárga, illetve lila képeid mutogatnánk fel. A tengernek errefelé, írja Vörös, olyan színei vannak, amilyeneket a japán impressionista festményeken látni. Egész más színek vannak a vízen, mint másfelé. Tegnap nagyon szép alkonyat volt, csupa sárga szín volt az égen, a nap körül, és odább zöld ég bukkant ki a felhők szövevényéből. A hajó verte hullám hátán az ég, sárga szín, vízfénye lendült ki kis darabokon, másfelé a tenger mindenütt fehéreny fénylő tusfekete volt. Később a vízfény eltűnt a habról, és az égen a sárga felszín alatt lila, vékony csíkok látszanak a hajóverte hullámokkal. Új hold volt tegnap, este sosem láttam még ilyen vékony, éles holdpengét. Pontosan ez az a calderi, beketti pengeéles mobil kivágat. Balra nagyon művészi hatást nyújt, írja, és mi felkapjuk a fejünket, itt az alkalom tetten érjük, mi nyújt nagy művészi hatást Vörös Sándor számára. Így folytatja. Három egymás melletti szigetecske olyanok így együtt, mint valami imponzás emlékmű a tenger közepén, mintha Gondvána föld mauzóleuma volnának. Arra gondolunk, valami monumentális látvány magasodik elé, és az nyújt számára nagyon művészi hatást. Majd konkretizálja a látványt, hirtelen úgy érezzük, pontosan tudjuk, hol is vagyunk. Mögöttünk írja Arábia foka, a Sheikh Said mondja, majd azt mondja, vagy a világ vége. Kevés borzongatóbb, megdöbbentőbb leírást, tehát akkor a világ végének látványa nyújt nagyon művészi hatást. De tovább megy. Rajtuk túl, mondja, az üres tenger. Szép, sivár látvány. Így érzékelni, így mondani, felvezetni az ürességet, a szépet, mint sivár látványt a magyar irodalomban csak Vörös tudja. Amikor elfogadtam a megtisztelő felkérést a kiállítás megnyitására, az első pillanatban nagyon örültem, ám a következő pillanatban meg is szeppentem. Gondoltam, azért a biztonság kedvéért belepillantok az Illés Árpád irodalomba, és belepillantottam. Mezedi Otto neve többször is. Ismertem őt, és már be is akartam zárni a listát, amikor úgy tűnt, a nevemet láttam. Lehetséges, gondoltam, hogy már Mezedi Otto helyett is saját nevemet látom. Visszalapoztam, és valóban 1980-ban az Újvidéki Hídban írtam volt egy jegyzetet Illés Árpád műtermében tett látogatásunkról. Teljesen elfeledkeztem róla. Nagy érdeklődéssel olvastam újra, láttam már akkor is arról a Budinak támasztott söprűről értekeztem. És különös mód az életmű zenei fogantatásáról. A zene nagy szerepéről művészetükben, hiszen ők maguk is sokáig, a vers születése kopernikuszi fordulatáig a zeneiséggel jelölték azt a valami újat, amire mindketten törekedtek. Martinról, a másik közeli barát festészetiről írva mondja Vörös, piktúrájának párizsi modernsége alakító hatással volt rám, akkor kezdtem a szavakat, szókapcsolatokat közvetlen jelenségüktől megfosztani, szuggesztív zenévé átformálni. E zene, e filozófia után tapogatva, ceruzájuk, ecsetük jelei között a kiállítást ezennel megnyitom, magam is mohó kíváncsisággal tele, sétánkat e manók meghitt barátságának folyosóin elindítom. Köszönöm.